szülátlan. Vázás előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti konzultáció negyedik kérdése egyetértően azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája és megszűnik a rezsicsökkentés. Közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán közzétett videójában. Hidvégi Balázs elmondta, Magyarországon az átlagfogyasztás erejéig a magyar családok csökkentett árat fizetnek a gázért és a villamos energiáért. Hangsúlyozta, hogy ennek köszönhetően az Európai Unión belül a magyarok fizetik a legkevesebbet a rezsiért, de Brüsszel a bevezetése óta támadja a rezsicsökkentést. Hozzátette, hogy a brüsszeli bürokraták ki akarják vezetni a támogatott energiaárakat, és azt akarják, hogy az emberek piaci árat fizessenek. Gördülékenyen és zökkenőmentesen haladnak az Otthonstart, a fix 3%-os hitelprogram ügyintézései. a kereslet nem csökken, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint az otthonstart harmadik hetének tapasztalatai alapján elmondható, hogy összességében több mint 15 ezer fölött van azok száma, akik igényelték a hitelt. Ez munkanaponként mintegy 1000 igénylőt jelent. Hozzátette, nem csak a vevők, hanem az eladók is megmozdultak. Szeptember első három hetében az előző év azonos időszakához képest 20%-kal több ingatlant hirdettek meg a tulajdonosok, augusztusról szeptemberre pedig 31%-kal nőtt a hirdetések száma. Összesen 2,8 milliárd forintot rendelt szerdai ülésén a kormány a hazai borászatot fenyegető legkomolyabb veszély, az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni küzdelemre. Ebből 1,7 milliárd forintot az őszi és a tavaszi permetezésre, 1,3 milliárd forintot az ültetvények kivágására, 800 millió forintot pedig drónos felderítésre fordítanak. Közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, elmondta. A kórokozó 19 vármegyéből 13-ban igazoltan jelen van. A probléma a 22 történelmi borvidékből 15-öt már érint, terjedését pedig csak az ültetvények teljes felszámolása akadályozza. A teljes magyarországi szőlőállomány komoly veszélyben van, jegyezte meg a miniszter, hangsúlyozva, hogy a betegség az emberre nem veszélyes. Jelezte, a gazdák kártalanításáról később tárgyal a kormány. Újabb mérföldkőhöz érkezett az MVM EMAS áramhálózati Kft. Hálózatfejlesztési programja. Befejeződött a lőrinci 60 Gödöllő térségében húzódó, nagy feszültségű távvezeték teljes felújítása, tájékoztatta a társaság a táviratérodát. A közleményben megjegyezték, a 2024. decemberében elindult munkálatok első szakaszában Gödöllő és a 60-i leágazás közötti, mintegy 22 kilométer hosszú hálózat újult meg, ezt követően a Lőrinci és a 60-i leágazás közötti 6,7 kilométeres szakaszt korszerűsítették. A társaság most megvalósult fejlesztése révén biztonságosabb és megbízhatóbb energiaellátás biztosítható Lőrinci 60 Bag Kartal, Gödöllő és a Gödöllő Mária Besnyő ügyfelei számára. A munkálatok során a tartóoszlopok megerősítése és a távvezeték kapacitás bővítése mellett egy helyszínen a tartóoszlop magasságát 6 méterrel növelték meg, ami komplex kivitelezési munkát igényelt. Tájékoztattak. Végül az időjárásról. Pénteken nagyobb területen vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és több helyen néhány órára a nap is előbújhat, de akadhatnak egész nap borongós részek is. A délkeleti tájak továbbra is szárazon maradhatnak, másutt észak felé haladó csapadékgócok okozhatnak szorványosan esőt, zápsőt. Lokálisan akár több hullámban is lehet csapadék. A keleti szél nagy területen élénk, helyenként olykor erős lesz. Délutára többnyire 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, de délkeleten ennél néhány fokkal melegebb is lehet. A viharsorokban néhol akár 24 fokot is mérhetünk. Híreket hallottak.
következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Frach Antal, Névó és Promuzeu díjas csembaló művésztanárral beszélgetek. A tavalyi évben a Miskolci Árszakra Fesztiválon került bemutatásra a Miskolci Dalok Dallamok című könyve. Az ön neve már ismerősen csenket a Szent István Rádió kedves hallgatói számára, hiszen számtalan zenei témában beszélgettünk egymással. Most azonban ez a közelmúltban megjelent kiadvány adja riportunk apropóját, amely könyv minek is az eredménye? Egy pályázatnak, egy felhívásnak?
Először is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és hát köszönöm a lehetőséget, hogy mesélhetek erről a több éves kutató munkámnak a gyümölcséről, amelynek az előzményei tulajdonképpen oda vezethetőek vissza, hogy 2014-ben, amikor Egressy Béninek a születési bicentenáriumára emlékeztünk, és egy 6 napból álló koncertsorozat keretében voltak éppen az életmű keresztmetszete bemutatásra került, kollégámmal Sziklavári Károllyal közös szervezésben. Akkor kezdődött az én jegyességem a magyar nemzeti romantikus műzenével, és ez egy fantasztikus felfedezés volt akkor számomra. Azt hiszem, hogy a nemzeti ünnepeink és minden, amit az ember egy egészséges nemzeti tudattal egybe tud kapcsolni, az bennem ez a fajta zene erősítette meg, vagy gyökeresítette meg igazán. De ugye a nevemet hallhat a hallgatóság, ugye ez azért nem egy ekte magyar név, valljuk be, és hát ugye megvannak nekem is a sváb felmenőim, de azt hiszem, hogy itt ebben ilyesfajta keveredés vagy zavart egyáltalán nem éreztem, tehát én teljesen tudok azonosulni a magyar nemzeti örökséggel, ezzel a kulturális örökséggel, amiben én már beleszülettem, tehát nem beleköltöztem, és hát annál nagyobb öröm számomra, hogy ezt az ügyet én ilyes módon is szolgálhattam, és hát persze ez volt a kezdet. Elkövetkező év megint egy csodálatos bicentenárium volt, akkor Mosonyi Mihályé volt, aki szintén a magyar nemzeti romantikus műzenének volt egy meghatározó alakja hazai berkekben, jól lett volt a külföldi kapcsolata, és Wagnert személyesen is ismerte, és ezek mind olyan izgalmas és sokrétű életműveket, egyenletlen, de mégis nagyon izgalmas és érdekfeszítő életműveket hoztak létre, ami engem arra ösztönzött, hogy tovább kutassak ezen a téren. Most aztán persze megtaláltak olyan felkérések, amelyek helytörténeti értékek reprezentálására hívtak fel engem, és így kezdtem el felfedezni városomnak a zene történetét. Na most a könyv, ahogy a címe is mutatja, ez erre a területre koncentrál, úgy specifikálva a kutatásnak a területét, hogy olyan zeneműveket, olyan kompozíciókat igyekeztem bemutatni, és szerzőiket, akik elsősorban Miskolchoz kötődtek. Tehát itt a legfontosabb az volt, hogy Miskolchoz kötődjön maga a zenemű, ezért Miskolci Dalok, Dallamok. Tehát a meghatározó gondolat az volt, hogy Miskolc hoz kötődjenek azok a zeneművek, amelyeket igyekeztem egybegyűjteni. És ennek megint csak az apropója a korábbi magyar zenetörténettel kapcsolatos kutatásaim voltak, mert hogy a kutatómunkám során nagyszerű tanulmányokkal találkoztam. A problémám mindig az volt, hogy hiányzott a kotta. Tehát ugye gyakorló zenészként egyből hallani, vagy legalább reprodukálni szeretném azt, amiről olvasok, és hát azok a kotta részletek nyilván ugye a műfaj sajátosságai miatt, tehát egy könyv nyilván nem egy kotta, és hát az is tényleg rendkívül, hogyha hosszabb kotta idézeteket lehet találni ilyen munkákban is. De szóval szerettem volna valami ilyesmit azoknak a kezébe adni, akikben szintén hasonló vágyak buzognak. Hozzátenném ugyanakkor némi malíciával jegyezve meg, hogy hát sajnos azért már nem beszélhetünk egy olyasfajta házi zenélési kultúráról, mint ami mondjuk Karinti idejében volt, akinek van egy nagyszerű írás, ezt melegen ajánlom a rádióhallgatók figyelmébe, a Zongora védelmében címmel, ahol olyan értéke volt egy zongorának, hogyha valaki le akart menni a boltba, akár hitelbe vásárolni, akkor csak annyit kellett kimondani, van zongorája, és akkor már minden rendben volt. Szóval az egy nem csak státuszszimbólum, hanem, hogy is mondom, így a ilyen hitelképes szituációt tudott teremteni. tehát nem csak státuszszimbólum volt. Hát ma már ez odáig degradálódott, hogy ugye virágtartóként funkcionál, szépen fel is áznak a politúrazott fedelek. Hát ezzel volt alkalmam szembesülni, amikor még a zenei szemere szalonos évek idején beszereztem egy beregszászi zongorát, aki ugye a legjelentősebb magyar zongorakészítő volt a 19. század folyamán, és hát én ezt restauráltattam is ezt a hangszert, kettőből lett egy használható, és emlékszem még, amikor a Magyar Nemzeti Arcképcsarnok, tehát ami itt a Papszeni Múzeum épületben volt kiállítva, annak a egyik ékessége egy gyönyörű Sisi portré volt, Karlovszky Bertalan alkotása, annak a tövébe előadtuk az úgynevezett Erzsébet Emlény nevű gyűjteményt, ami 12 hazai vagy hazai kötődésű szerzőnek a művét foglalja magába. Na, kicsi bőlére ereszettem, de a lényeget azt mindenképp szerettem volna átélhetővé tenni, hogy ezek azért nagyon fontos motiváló erői voltak ahhoz, hogy ez a könyv, ami ugye hát két kötet, vagy lehet, hogy majd a végén három lesz már összességében, megbontjuk az elsőt, amiből már van egy példány, hogy ez azért terjedelmében 1500 oldalnyi munka, ahol az első kötet alfabetikusan mutat be szerzőket műveikkel együtt, a már előbb említett szempontok szerint, bőségesen dokumentálva képekkel és kottákkal, minden szerzőtől egy teljes zenemű közlésre is kerül, úgyhogy hát ez is izgalmas volt ezeket összegyűjteni, kiválogatni. Írtam én ezt vonaton, konditerembe, két mise között egy harmadikra várva, a macskám által jótékonyan zargatva, hogy most már vele is törődjek, a feleségemet nem ismerem említeni, mármint, hogy joggal tartott igényt, hogy vele is foglalkozok, ne csak a könyve, tehát ezzel már persze mindjárt ki is mondtam azt, hogy kinek köszönhet-e a legtöbbet még ennek a munkának a létrejöttében, aki a türelmével, szeretetével támogatta ezt.
Én örülök, hogy megemlítette a Szemere Szalont, már csak azért is, hiszen számtalan koncertsorozatot rendezett kamarazenei nyártól kezdve a Szemere Szalon egyes eseményein keresztül, amelyen sikerült bebizonyítani, hogy valóban a magyarság szeretete, a magyar kultúra iránti érdeklődése fontos volt az ön számára, és hogy ez zenei világban is a miskolciak elé tárja. Miskolci dalok és dallamok. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, ha már a vaskos kötetről beszéltünk, hogy volt belőlük és van belőlük jó néhány. Egy milyen nagyságú gyűjteményre tett szert ebben a könyvben és kötetben?
Hát 180 körül, most ugye már rég volt a kezembe a könyv, úgyhogy most arra emlékszem, hogy 180 valahány szerzőt gyűjtöttem össze az első kötetbe. A második kötetben egyébként olyan témák lesznek, hogy iskolák, templomok, vagy olyan jellegzetes emblematikus helyszínek, Lilafüredi palota, szálló, vagy tapolca, tehát ott más struktúra szerint épül majd fel a kötet, de magam is meglepődtem, hogy mennyi mű gyűlt össze, és emlékszem, még tavaly a nyaralás előtt is még volt, hogy de komolyan, a nyaralás előtt úgy volt, hogy olyan dél körül indulunk a pályaudvarra, és hát persze utolsó pillanatig még dolgoztam, és akkor is találtam még egy szerzőt. De most ezt úgy képzelje el a rádióhallgató, hogy nem csak zenészek komponáltak, hanem bizonyára volt egyfajta alapzenei műveltsége nagyon sok mindenkinek, és hogy mondtam, hogy egy jó polgári családban azért a zongora, a státuszszimbólum volt egyfajta műveltséghez, ez hozzátartozott. Ugye a 19. század első felében, pláne a reformkor idején ott gyűlt össze a haladó gondolkodású polgárság, ahol ugye nemzeti dallamokkal kísérve vitatták meg a haza jövőjét, és szerintem ez így nagyon is rendjén volt, hogy a zene, amely ebben a korban először rajzol fel minket a művelt nyugatnak és az Európának a térképére, ahol azt mondják egy bécsi labban, hogy ebben a zenében, értsd az alatt a verbunkos zenét, hogy ebben egy nemzet érverése érződik. Szóval volt ebben a zenében valami olyan gyújtó erejű, ami kivonhatatlan, nélkülözhetetlen része volt egyáltalán az életnek. És amelyben megvalósult az a régóta vágyott, és hát tulajdonképpen ez mindig is lehet egy vágy, a társadalmi egység. Az, hogy ezt egy úr, egy polgár, egy paraszt ugyanúgy táncolta ugyanezt a táncot. És hát alkalomattán még művelte hangszeresen is. Tehát a lényeg az, hogy volt egyfajta alapzenei műveltség, és így képzeljük el, hogy egy újságíró tollából is megjelenik egy nóta, de akár egy köztisztséget viselő embertől is ugyanígy, aki egyébként hobbi szinten nagyon jó hangi adottságokkal pódiumszerűen énekel is, és akkor persze a Magyar Jövő című újság lehozza ezt a dalt, ugye most a Zenepalotában vesszük fel ezt a beszélgetést, ugye a mellettünk lévő épület, amelynek a falán zongora billentyűk vannak, és most a Rudolf Mihály tervezőirodája működik ott.
Hát, és valamelyik iskola diákjai festették ezt a, ezt a remek művet.
Nem tudom, hogy meg. Gábor Áron itt súgnak nekem, és a lényeg az, hogy na, ebben az épületben működött a Magyar Jövő napilap, aminek a szerkesztői között volt egy Sasi Csaba, aki ugye nótákat írt, szintén szerkesztő volt a Turzó Nagy László, aki ezeket a Sasi nótákat meg is zenésítette. Na például a 10-es honvédek, hát ez is egy külön fejezet a könyvben, hogy ott azért egy művész csapat jött össze, ott a frontszolgálatosok közepette, és ott volt festőművész, nótaszerző, nótaköltő, tehát egymást inspiráló személyek, amelynek hát zenei gyümölcse is termettek. Na hát ezeket is megemlítem a könyvbe, szóval fantasztikus egy időszaka volt az életemnek, hát mondjuk kétségtelenül stresszes is, mert ugye én tanítok a zeneművészeti szakgimnáziumban, és hát maga az iskolai tevékenység is azért ugye nem csak annyi, hogy az ember órát ad és vesz, nem csak vicceltem, a Brácsával kapcsolatban szokták mondani, hogy Brácsa órát adok, veszek, elnézést a brácsás kollégákért. De alapvetően arról van szó, hogy azért az oktatás önmagában is, tehát az, hogy a gyerekekkel nem csak a tanóra keretében, azon kívül is foglalkozni, ez egy nagyon izgalmas feladat, és annál izgalmasabb, amikor meg tudom találni a lehetőséget, hogy őket is bevonjam ebbe a feladatba. Hát évek óta, amikor ugye még a Miskolci Kamara zenei nyarat rendeztem, számtalanszor hívtam meg tehetséges növendékeimet, hogy előadjunk műveket egy Belicai Gyulától, vagy egy Erkel Gyulától. A Hubai név azért az ismertebb, de hát mondjuk a Doknányi nevet is viszonylag ismerik. De hát neki is vannak olyan művei, amiket nem játszanak. Úgyhogy az egyik ilyen csúcspontja ennek a egykor diák, már a kollégákkal való együttműködésnek az lett, amikor a Vigadóban például a Doknányinak az ünnepi nyitányát 8 kézre előadtuk. Ilyen szép csúcspontjai is vannak egy ilyen hosszú folyamatú kutató munkának.
Köszönöm szépen a példákat, már csak azért is, mert kíváncsi vagyok arra, hogy a miskolci dalok és dallamok között van-e kedvence, van-e olyan, ami különösen közel áll a szívéhez?
Talán a Hollósi Kornélt említeném meg most így hirtelen felindulásomban, akinek van egy jópofa ilyen verbunkos zamatú sanzonja, annak az a címe, hogy Miskolcon jó sora van a diáknak. És akkor persze ugye arról szól az egész, hogy az érettségi után a tanárral közösen isznak egy keveset, vagy ki tudja mennyit az avasi borospincékben, úgyhogy tehát ez egy abszolút helyi kötődési nóta, de mondhatnám persze még a jól ismert operettszerző Cerkovics Bélának a Lilla Füred című dalát, aki egyébként járt még Vasgyárban, az is egy fantasztikus volt megismerni, hogy ott micsoda élet volt. Egyébként azt hiszem, hogy ez az időszak, amit ugye hát ilyen lesajnálóan, ilyen pestiesen acélváros időszaknak szoktak nevezni, hát ez volt a legpesgőbb. Tehát itt azért mi csak nem is a zene egy része, de hát mondjam a színházat, hogy micsoda színészek adták itt egymásnak a kilincset, a Latinovicstól a Rutkainát sokakig. Aztán ugye ha az építészetet nézzük, de ott a képzőművészet különböző ágai, különböző fesztiválok, ugye ebben részint nagyapám is benne volt, aki nagy kulturális programszervező volt.
Az a neve, Flach?
Hát szintén, igen, hogy a könnyebbség kedvéért. Szép vagyok a negyedik a történetben.
És emlékezzünk akkor így is rá.
Igen, és akkor ugye a kórusokról még nem is beszéltünk, mert a városban rengeteg kórus működött, férfi kar, vegyes kar, ugye csak a MÁV-nak volt legalább egy 2-3 féle különböző férfi kara, alkalomattán ezt nővezényelte a Veszprémi Ilona, tehát szóval egészen fantasztikus, hogy milyen elevenséggel tárult fel előttem ez a, hát nevezzük 150 esztendő. És még hát az persze fontos hozzátennem, hogy mindez azért nem jött volna létre, hogyha a Magyar Művészeti Akadémiánál nem sikerül elnyernem azt az ösztöndíjat, amely 3 éven keresztül egyébként nem csak ezt a munkámat támogatta anyagilag, hanem minden, amit a pályázatba vállaltam, ide tartoznak CD-felvételek, ezeknek szintén vannak helytörténeti vonatkozásai, vagy szintén a magyar nemzeti romantikus zenéből válogatnak. Tehát ez a művészeti ösztöndíj program, ez egy nagyon fontos motiváció, és hát persze jó értelembe vett kényszerítő erő is volt, a határidőkre gondolok persze, a legjobb múzsára.
És ha jól veszem ki a szavaiból, lesz folytatás, tehát lesz második és harmadik kötet is?
Az elsőt bontjuk majd két fele, tehát most ne rohanjanak a könyvesboltokba a kedves rádióhallgatók.
Pedig szerettem volna erre rákérdezni, hogyha felkeltjük a kedves hallgatókban az érdeklődés, hogyan lehet ehhez a kötethez és ehhez a könyvhöz majd hozzájutni?
Igen, hát szerintem majd nagyon-nagyon világgá fogom kürtölni, hogyha ez már olyan mennyiségben lesz elérhető, hogy tényleg bárki megveheti. Hát azért ennek ugye vannak problémái, de ezzel most nem fárasztanám a rádióhallgatókat, viszont, tehát ami a második kötetet, de nem a alfabetikus, majd ketté bontandó első kötetet illeti, a második kötet az, amit már ugye így részint taglaltam, hogy ilyen témakörök lesznek benne, ami iskolákat mutatja be, templomokat, egyéb intézményeket. Most egyébként az iskoláról jut eszembe, hogy a Földesnek is micsoda fantasztikus kulturális élete volt, ott külön újsága volt, annak hátlapján mindig megjelent valami polbeat, vagy valami rock. Szóval lépten nyomon és mindenféle izgalmas dokumentumon tetten érhető ez, hogy addig, amíg nem voltunk ennyire elkényeztetve a digitális világgal, addig mindig megvolt az, hogy akkor nem a tévé előtt ülünk, hanem csinálunk közösségi életet, amelynek egy meghatározó része a zene, ízléstől és képzettségtől függő mértékben és stílusban.
Megvolt az igény a kultúrára.
Mindenképpen. Tehát azt hiszem, hogy Miskolc nem csak egy ilyen jól hangzó szlogenként vindikálhatta azt a pályázati címet, hogy a kultúra várost épít, amikor ugye pályáztunk a Európa Kulturális Fővárosa címre, hanem ennek tényleg bizonyíthatóan is megvannak a nyomai.
Köszönöm szépen a beszélgetést Frak Antal csemballó művész tanárnak, a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Gimnázium művész tanárának. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Ugyanezt kívánom önnek is, és a kedves rádióhallgatóknak is nagy köszönettel.
És kíváncsian várjuk akkor a miskolci dalok, dallamok megjelenését. Remélhetőleg a közeljövőben erről az örömhírről is beszámolhatunk majd itt a Szent István Rádióban.
Így legyen.
Riportunk végén javaslom most hallgassuk meg Czerkovics Béla Lilla Füred című tangóját. Előadja Andrássy György. Zongorán közreműködik Flach Antal.
Lilla füged, lilla füged, elvesztettem a szívemet, elvesztettem, nem találom, elbűvöltél tündégálom, ámogító, hol csugága, lilla füged. még egyszer visszajönnél, csak egy csúkos éjszakára.
Juhász Attilával, a Ciráda együttes alapítójával beszélgetek, Szerencsvárosában találkoztunk. Mert hogy szerencsi együttes? Igen. Szerencsi kötődésű a Ciráda együttes?
Szerencsés Taktaharkányi, az itt van Taktaharkány tőlünk 10 kilométerre. Gyakorlatilag a dobos és a hegedűs leány onnan való, és mi ott is szoktunk próbálni. Tehát a Taktaharkányi önkormányzat segíti a zenekart egy próba teremmel.
Mikor alakult az együttes?
2010-ben alakult a zenekar. Az egész egyébként egy teljesen véletlenül indult, mert én egy hangstúdióban dolgoztam sok éven keresztül, és egyszer jött egy olyan felkérés, a Tájai Citera zenekar készített egy CD-t, és ott megtetszett egy dal, és hát egy csúnya szóval, de átremixeltem. És elküldtem a barátaimnak, hogy mit szólnak hozzá, azt mondták, hogy teljesen jó. És akkor úgy elkezdtem foglalkozni számomra teljesen idegen népzenével, és akkor ismerkedtem meg Takács Orsival, a Ciráda zenekarnak a hegedűsével, aki meg népzenébe utazott. És sokat beszélgettünk, és feljátszott dalokat hegedűvel, meg fel is éneket, és azokat átalakítottam, átpopposítottam gyakorlatilag.
Miért, hogy legyen népszerű a fiatalok számára is?
Hát gyakorlatilag a fiatalság nem nagyon hallgat népzenét. Tehát nagyon kevesen hallgatnak, és úgy gondoltuk, hogy ha mi ezt popzenével ötvözzük, akkor nagyobb közönséghez tud elérni, és talán meghallgatja az eredeti népzenét is, és hát nagyon sok felvételt készítünk, és úgy gondoltuk, hogy jó lenne ezt színpadra is vinni, és akkor kerestünk dobost, énekest. Nagyon sokáig volt velünk Furujás is, de így maradtunk négyen gyakorlatilag, és nagyon sok helyen felléptünk már az országba, voltunk Erdélybe és játszottunk többször, úgyhogy nagyon jó, kellemes fogadtatással fogadták a zenekart.
Mit lehet tudnunk a névválasztásról? Mi indokolja a Ciráda nevet?
Mindenféleképpen olyan nevet akartam a zenekarnak, ami kicsit régies, meg valahogy, hogy ilyen magyar névben nem nagyon használják már ezt, hogy a Ciráda. Egyébként a Cirádásról jött ez az egész, és azt kereszteltük át Cirádának. Gyakorlatilag íves motívum, azt jelenti, vagy színes motívum, és gyakorlatilag a név mögé ez teljesen elfér, ez a zene, amit mi előadunk.
A honlapjukon még találóan Cirádás jó napot is kívánnak.
Igen, ezt lehet becézni rendesen, hogy gyakorlatilag úgy kezdjük az egész koncertüket, hogy Cirádás jó napot kívánunk.
Ha már a kezdetekről beszélünk, akkor az ön személyes életében mindig is fontos szerepet játszott a zene és a zenélés.
Hát én gyerekkorom óta zenélek gyakorlatilag, és 6 éves korom óta zongorázom. Anyuk, azt hozzá kell tennem, hogy amikor kötelező volt zongorázni, akkor nem nagyon szerettem. Mihelyt abbahagytam a zongorát, utána elkapott a rock'n'roll láz, és akkor ugye gitároztam nagyon sokáig.
Az igazi rock'n'roll kapta el?
Igazi rock'n'roll, és utána valahogy visszakanyarodtam a billentyűhöz, és most gitározok is, meg billentyűzök, zenét szerzek, meg hangszerelek, ilyenekkel foglalkozom.
És a zenekarban milyen hangszeren játszik?
Gyakorlatilag a zenekarban a színpadon gitározom, de egyébként a hangszereléseket azt én készítem. Úgyhogy a lányokkal kitaláljuk, hogy melyik népdal dolgozzuk föl, ugye ők feléneklik, felhegedülik, aztán rám bízzák
az utómunkálatokat.
Így van, az utómunkálatokat.
Mutassuk be a zenekar többi tagját is, kik ők és milyen hangszeren játszanak.
Táncos Szebényi Lúcsi, ő az énekesünk, Hricóné Takács Orsi, ő a hegedűs, Kovács Zsina a dobos, én meg Juhász Attila a gitáros mindenes vagyok.
És viszik a Ciráda együttes segítségével Szerencsváros és Taktaharkány jó hírét az országban?
Bizakodunk benne, hogy jó hírüket visszük az országba, úgyhogy próbálunk mindenfelé eljutni.
Műfaját tekintve be lehet kategorizálni, hogy milyen műfajt is képviselnek önök? A népzene, de a népzenén belül, vagy a népszerű népzene, a popposított népzene? Hogyan lehetne ezt megfogalmaznunk?
Mi csak azt a stílust adtuk neki, hogy újmódi népzene. ez bármit is jelenthet. Mi jól érezzük magunkat ebbe a zenekarban, úgyhogy nagy kihívás minden egyes dal.
Körülbelül eddig hány daluk jelent már meg?
Körülbelül egy ilyen 20 népdal dolgoztunk föl, de kettőre nagyon büszkék vagyunk.
Melyikre?
Az egyik az a Hívogató, a másik pedig a Kúrjongató. Ez mind a kettő gyakorlatilag ivós nóta, bordal, hogy úgy mondjam, és Tököli Vajk erdélyi költő barátunk írta hozzá a szövegét, holott mindenki azt hiszi, hogy ez egy népdal, de ezt nem, ezt most körülbelül 3 évvel ezelőtt írta a Vajk barátunk. Egy szenzációs költő, úgy érdemes utána keresgélni a neten.
Mondjuk el még egyszer, ki ő?
Tököli Vajk.
Hogyha szeretnének a kedves hallgatók utána nézni, akkor beírják a keresőbe a nevét, és megtalálják akkor a vele kapcsolatos fontos információkat.
Rengeteg verset ír, és most már ő is rendszeresen ad ilyen zenés költői esteket, úgyhogy érdemes elmenni. Nagyon sokat fellép Magyarországon is.
Térjünk még vissza a Ciráda zenekarhoz és együtteshez. Az ország minden táján megfordultak már az elmúlt években? Elég sok felé eljutottak, gondolom én.
Sok felé jártunk az országba. Dunántúlon, Keszthelyen, aztán Budapesten, Szegeden, de tényleg mindenfelé eljárunk, a legnagyobb helyről a legkisebb helyig, úgyhogy nagyon szívesen fogadjuk a felkéréseket.
És jelenleg most milyen népdalon dolgoznak éppen?
Most jelen pillanatban egy kicsit pihenünk, mert az elég húzós volt mindenki számára, hozzákezdünk a új dalhoz. Valószínűleg, hogy Vajknak egy új versét fogjuk átdolgozni ilyen népdalos popzenébe.
Köszönöm szépen a beszélgetést Juhász Attilának, a Ciráda Együttes alapítójának. És stílusosan beszélgetésünket fejezzük be egy dallal, amelyet természetesen a Ciráda Együttes énekel és ad elő. Mit lehet tudnunk erről a dalról? Melyik dalra esett a választásunk?
Én a Hívogatót ajánlanám, mint mondottam, Tököli Vajk írta a szövegét, gyakorlatilag Tokaj hegyaljáról szól a dal, mi úgy is hívjuk, hogy Tokaj hegyalja dala.
Hallgassuk akkor a Ciráda Együttes Hívogató című dalát.
Magyar boroknak arany minden. Sajnos véget ért a nyár, és az Egri Kulturális és Művészeti Központ átáll az őszi program szervezésre. Izgatottan várom, hogy szeptemberre, októberre mit kínál az intézmény. Gergely Jernával, a szakmai vezetővel beszélgetünk, ahogy a hallgatók megszokhatták. Lecsengtek a nyári táborok, a nyári szabadtéri rendezvények. Szeptember, októberre már gondolom benti programokat kínáltok.
Ez így van, az ősz beköszöntével nem csak a fa levelek színesednek, hanem az Egri Kulturális és Művészeti Központ programnaptára is. Jöjjenek a következő hetek legizgalmasabb eseményei, lesz itt utazás, színház, komoly zene, gyerekdiszkó és irodalmi élmény is. Szeptember 28-án vasárnap 10 órakor pedig átveszik a gyerekek a terepet, ugyanis jön a Brand New Mini Disco a Bartakovics Béla Közösségi Házban. Kicsiknek és kicsivel nagyobbaknak egyaránt szól ez a frenetikus buli. A Brand New csapata elhozza a legvidámabb gyerekslágereket, hogy együtt táncoljunk, tapsoljunk, pörögjünk. Egy biztos, ezen a vasárnapon senki sem maradhat otthon. Szeptember 30-án 18 órától pedig egy fergeteges komédia várja ugyanezen a színpadon a színház rajongókat, Anyák és lányok címmel, három generáció, három nő és egy fiatalember. Ebből már azért sejthető, hogy bonyolódnak az események. Varsányi Anna a vígjátékában, a főszerepben pedig Fodor Zsóka brillírozik, így bizony még a nagymama is a feje tetejére állítja a családi életét szó szerint. Igazi szórakoztató, nevettetős este várja a közönséget, tehát szeptember 30-án 18 órakor a Bartakovics Béla Közösségi Házban. És most evezünk egy picivel komolyabb vizekre. Ázott hajában hét halott bogár ragyog. Vecsei H. Miklós is a Q. október 8-án 19 órától lesz újra látható nálunk. Nem is olyan régen, 80 évvel veszítettük el Radnóti Miklóst, a magyar és talán az egész világirodalom egyik legnagyobb költőjét. Ez az előadás kicsit más, mint a megszokott irodalmi estek. A Cube társulat majdnem két évig kutatta Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni közös életművét, levelezését, hogy ebből egy különleges vetített díszletekkel kísért színpadi mű születhessen. Radnóti tragikus sorsa és költészete a mai napi kérdéseket tesz fel nekünk. Hogyan lehet emberséget, derűt és hitet megőrizni a legnehezebb időkben is? Ezen az esten nem csak a versek hangoznak el, hanem napló részletek, levelek, archív hangfelvételek, mindez Vecsei H. Miklós rendezésében. Megható, elgondolkodható este lesz, ami után valószínűleg mindannyian egy kicsit más szemmel nézzük majd a világot. Tehát Vecsei H. Miklós és a Cube Radnóti esztje a Bartakovics Béla Közösségi Ház színpadán. Ezután egy picivel könnyedebb témával folytatom, a Csengő Bongó komoly zenei ismeretterjesztő sorozata veszi kezdetét a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban. Hangadó junior, mitől zene a zene? Ez a program a gyerekeknek és felnőtteknek is szól egyaránt, közös muzsikálás, játék, zenei kísérletek, és választ kapunk arra is, tényleg lehet a zenét csinálni a fazék fedőből. Ezzel a programunkkal október 14-én 10 órától várjuk az érdeklődőket, tehát a Forrásban. És végül, de nem utolsó sorban az Aradi Varga Show készpénzkártya című előadására invitálom a közönséget október 28-án kedden 19 órától. Az ország egyik legnépszerűbb humorista párosa új műsorral érkezik a Bartakovics színpadára. Stand-up, paródia, improvizáció, tökéletes őszi bemelegítő a nevetőizmoknak. Kedves hallgatók, válogassanak kedvükre, mi is ott leszünk a rendezvényeinken, bízom benne, hogy találkozunk. Minden programunkról tájékozódhatnak a média felületeinken, a www.ekmkger.hu oldalon, vagy a Facebook oldalunkon.
És ahogy megszokhatták az intézménybe látogatók, szeptembertől újraindulnak a szakkörök. Elindultak-e már, vagy később indulnak, és ha igenis, milyen szakköröket kínáltok?
Így van, szeptember 1-ével újra elindultak az EKMK szakkörei. Azt szeretnék, hogy gyermekeik tartalmasan, kreatívan töltsék a délutánokat. Akkor figyelmükben ajánlom a következőket. A legkisebbeket várja a Tapicska szakkör 1-3 éveseknek. Játékos mozgással, zenével, mondókákkal. a 3 és 6 éves korosztály pedig beléphet a mesebirodalomba, ahol minden héten új kalandok, bábok és mesék kelnek életre. A nagyobbaknak 7 és 14 év között a kerámia szakkör, ahol az igazi agyagcsodákat alkothatnak, vagy a Boho Design Studio szakkörét ajánlanám, ahol menő, modern kézüves technikával próbálkozhatnak. Akik szeretnek színpadra állni, azoknak ott a montázsdiák színpad, a kamerák iránt érdeklődőknek pedig a vágód média szakkör. A helyszín a Forrásgyermek és Ifjúsági Ház, részletekről mindenki tájékozódhat az ekmkg.hu oldalon. Kreativitás, élmény, közösség, itt minden korosztály megtalálja a helyét, azt gondolom.
Ahogy megszokhatták a hallgatók, változatos és színes programokat kínáltok tényleg mindenféle területen, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkit vár az Egri Kulturális és Művészeti Központ. Gergely Járna, köszönöm szépen! A 14. alkalommal rendezik meg az Egri Stúdió Színházi Táncfesztivált szeptember 24-e és 28-a között a Gárdonyi Géza Színházban. A nyitó program a Dobó téren kezdődik, ahol egyebek mellett a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Csillag Tánc Stúdió, a Pódium Tánc és Balettiskola, a Lajta László Néptánc Együttes, a GG Tánc Eger és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájának növendékei lépnek fel. Az ötnapos program során a teátrum vendégül látja a Magyar Nemzeti Táncegyüttest, a Szegedi Kortárs Balettet, egy spanyol együttest, a Market Dance-et, valamint a Nagyváradi Táncegyüttest és a Bozsik Ivett Társulatot, de természetesen a GG Tánceger is meglepetés produkciókkal készül. Az ötnap programjairól Topolánszki Tamás harangozó díjas táncművész koreográfust, a GG Tánceger művészeti vezetőjét hallják.
9. a 24-én erős napon nyitunk. 24-től 28-áig van a fesztivál, fontos szerintem szerdától vasárnapig szeretettel látunk mindenkit. Fontos tudni, 15 éve kollégám itt, egyetemen tanítottam a leget, Emődi Attila, aki ugye hát a város egyik kedvelt pedagógusa is, tehát itt a hatásokat is szeretném elemezni, hogy milyen fontos az, hogy jó minőségű táncművészet legyen egy városban. Onnantól kezdve azok, akik egyetemi végzettséggel, utána tanári diplomával rendelkeznek, tényleg olyan szintű oktatók lehetnek, amik hasznosak lesznek a táncművészetnek hosszú távon. Úgyhogy őnek ez első saját nagy bemutatója, úgyhogy nagyon szurkolunk és segítjük őt, és szerintem jó felé haladnak. 9. 26-án Gárdonyi Géza Színház stúdió színpad, Market Dance 19 óra 30-kor, Spanyolországból érkeznek a táncművészek, és kortárs táncban tényleg európai színvonalon működnek, aminek nagyon örülök, hogy itt lehetnek, és hát megint van egy pici nemzetközi vonala. Úgy én ezt a fesztivált azért nagyon szeretném az egyik legnyitottabb fesztivál, hogyha megnézitek stílusban is mindenben. És szeretném, hogy ez a nyitottság mindenre vonatkozzon, de természetesen alapvetően a magyarországi produkcióknak szeretnék továbbra is helyet adni, de nagyon örülünk neki, hogy nem. Tavaly koraiak voltak, ugye meg mindenféle határon túli együttműködés is volt, idén is lesz egyébként még pluszba, úgyhogy érkeznek a spanyolok, és megnézzük őket, hogy mit tudnak. Aznap tovább tágítjuk a teret, a 342-es próbateremből szobaszínházat csinálunk, és még estére oda húzunk egyet Lőrinc Kati és Fejér Ferenc darabjával, úgyhogy Manga Ballet Play 18 plusz, úgyhogy szívesen látom mindenkit. Tam 27-én Gárdonyi Géza Színház stúdió színpad 19 óra 30-kor Nagyvárad tánc együttes Suttogások és Sikolyok. Itt előbb is említettem, hogy olyan jó érzés, amikor az ember láthatja a tanítványait, hogy máshol is sikeresek, mert ebben az egyik osztálytársai is voltak nálunk, meg dolgoztunk is együtt koprodukcióban, az egyik tanítványom táncolja a főszerepet, és Barkóczi Léka, és nagyon örülök, hogy mindenhol megy a karrierjük. És aznap még a Vasas művek lesznek, az Átlajtók című darabjuk, Vasas Erika meg a Frenák Palinak volt asszisztense, tehát amúgy is ismerjük értelemszerű, de egy lendületes mostani nagyon jól mozgó csapat. 28-án pedig záró eseményünk. Szerintem Bozsikivel társulat az egyetlen, aki a legelejétől nagyon-nagyon mostanában a körülmények között indultunk, és tényleg mellénk állt, és nem csak ezért van itt mindig, hanem mert mindig van valami olyan tőle, a Babaszínháztól a bármeddig, tehát tényleg a tavaszi áldozatig, vagy olyan szólók, vagy olyan színházi vénával rendelkező előadások, amik egyszerűen érdekesek, és nagyon örülök neki, hogy megtörténik. És az ideje szerintem kuriózum lesz, mert egy Gésa emlékiratai édesanyja emlékére, és Ivett maga is föllép benne, és az mindig egyébként azt gondolom érdekes. Olyan több évtizedes karrier, ami hát örülök, hogy mindig ilyen sikeresen megy, és nálunk is meg tud jelenni. És aznap este még Feledi projekt Mennyegző című darabját láthatjuk. Úgyhogy sűrű és színes a program, szerintem. Műszakunkat megint ajándékkal áldom meg, hogy mindenhol jelen lehetnek, de ebben a színház nagyon mellettünk van. Ezt el is mondanám azért, ez tényleg nagyon fontos, hogy idén egyrészt a színház alapvető infrastruktúrával mindig segít nekünk, és anélkül nem tudna működni ez a dolog. Másrészt Eger megyei jogú város önkormányzata is idén már támogatta a dolgot, ezen kívül a Nemzeti Kulturális Alap, és még hála Istennek jól tudtuk irányítani azokat a forrásokat, amiből létre lehet hozni ezt a fesztivált, úgyhogy szerintem gazdag lesz, és mindenkit szeretettel várunk.
Személyi változások jöttek, újabb
mentek. Igen, akkor hadd mondjam el, jó, meg örülök, nagyon örülök neki, mert nagyon jó hangulat van. Azért szerintem az alapcsapat megvan nálunk, ugye, tehát most 4 új táncművész érkezett, mind a 4-en a Magyar Táncművész Egyetem modern tánc szakán végeztek. Hát csinosak, fiatalok, tehetségesek. Most volt az első bemutatójuk, ugye Keszthelyen, Café Brazilba álltak be, és hát nagyon nagy siker volt. Szóval tényleg is, szerintem fontos, hogy kezdi valaki a karrierét. Én biztos vagyok benne, hogy meghatározó élmény lesz a számukra. Nagyon rendesen dolgoznak, és mindent beleforgattak, és meglátjátok, hogy jó hangulat van, és még a körülöttünk a világ az olyan, amilyen, természetesen, de én mindig abban hittem a karrierem alatt is, hogy a csodálatos szakmával rendelkezünk, mert illetve más is csinálhatja így, de amikor be kell menni a baletterembe, akkor 6-7 órára minimálisan arra kell koncentrálnom ott a dolgunk. Ez közben lehet szerelmi bánatunk, meg a családba bármi, vagy a világ összeomolhat, tudsz koncentrálni arra, amit szeretnél csinálni, és ez talán megvédi a lelkünket is, meg sok mindent szerintem. Úgyhogy ismét ezt az utat fogjuk járni, hogy dolgozunk, és reméljük, hogy eredménye lesz. De hogyha esetleg véletlenül az embernek, tehát mondjuk egy premiéren valaki elesik, bármelyikünk előfordulhat, ugye? Tehát ez nem kérdés. Nagyon más úgy elesni, hogy megdolgoztál érte, tiszta a lelkiismereted, vagy hogyha nem annyira. Úgyhogy, amit tudunk, megteszünk azért, hogy működjön a dolog, és igen, itt vannak, elmondom a neveket is. Lászlófi Emőke, ő egyébként Hambuköke főszerepét fogja táncolni, úgyhogy gyorsan, nagy feladatokkal lögdösik őket, ez így volt a Café Urazóban is. Aztán Éles Mira, pici, aki ügyes, Bondor Léna és Gellér Gréta. Nagyon egyben vannak a többiekkel, úgyhogy olyan csodálatos. Még egy, mert saját élményeket mondok, mit csináljak. Én szaladgálok elég sokat, ugye, és hétfői napokon egyértelműen Budapesten az életem vagyok a legtöbbet, mint az itt szűnnap.
Este nagyon hosszú, meg gyűgös napokat éltünk, tehát most azon kívül dolgozom. Fél hatkor már nagyon reggeltől ment, és azért már fáradt voltam. Betottyantam az autómba, és jöttek pont szembe az ő osztálytársaik, akiket szintén tanítottam. Persze kiszálltam, találkoztunk, aranyosak voltak, és áradoztak, hogy csak azt hallják, hogy milyen jól érzik magukat. És akkor olyan fáradt voltam, meg nem voltak túl jó napjaim, meg kell, hogy mondjam, és akkor megint adott egy lendületet, hogy na, csak van értelem.
Az elhangzott riportban a 14. EGRI Stúdió Színházi Táncfesztiválról Topolánszky Tamást, a Gigi Tánceger vezetőjét hallották.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.
my life.